az megteheti a www.kocogás.hu-n, illetve hogyha a Facebook oldalon megkeresik a Mikulás Kocogást, akkor ott minden információt megkapnak. Én nagyon szépen köszönöm a Fő Mikulásnak, Méhes Krisztiánnak, hogy itt volt velünk, és jó futást kívánok!
Nagyon szépen köszönjük, és kellemes ünnepeket mindenkinek!
Köszönjük!
Köszönjük!
Belém a lélek, most már szállni jár, mióta tegnap itt voltál.
Elszakít a reggel.
A kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom.
Megy, megy, megy a meló ezerre.
Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy estig kibírjam máshova.
Ebéd a szünet, de sok a tünet, sikít a vegyület, a véredényeim mosatlanok nélkület.
A garbód jó, hogy itt marad, belepújok és csak hordozlak.
Újjonganak az ujjak érte, ha végre-végre hozzád érnek.
Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Nyarolni ment a bábat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes.
Semmit sem értek, csak összenézek.
Nagyokat érzek,
és újra éltek.
Több szívből nézek,
ez jó kis nézet.
A mai másnap, másnap, ne mondjuk másnap el.
Kicsit kínos a hat tonna érzelem, na de kit érdekel, hát engem nem.
Kis körült, nagy körült, nem tud ilyen nagy körült. Úgy gondolok, miképp ma nyerte meg a háborút.
Kérdés rázza a villamot, hé, miért nem vagy elem az ágyban most?
De ne rád, ne parrád, ne parrádnád, hogy ha szabad a köldököl, öldököl a libido. Birli-birli bitangolok, leelőzöm magam. Emlegetlek, elvtelen a szavam, amit túlteng. Nem, elvetem, ültem személyemben, ahogy sohasem valaki mondja meg, mi a fenének. Ölelem a facsemetéket, lelkesen a tereken. Én ki vagyok gyurva, mint férfi jellem. De nincs oltásom ilyen ellen.
Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Nyarolni ment a bábat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
Messze, messze, messze.
Ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Nyarolni ment a bábat is, maradni nem képes.
Maradni nem képes.
De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
Messze vinnélek.
Ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek.
Zsebre tennélek.
Nyarolni ment a bábat is, maradni nem képes.
Ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek.
A Magyar Természetvédők Szövetsége már 2010 óta foglalkozik a palagáz helyzetével, amik a nem hagyományos szénhidrogének. És most egy olyan moratórium bevezetését követelik a nem hagyományos földgáz kitermelésre az Energiaügyi Minisztériumtól, ami a kutatásra és a kitermelésre vonatkozik Magyarországon. Ezt aláírták, ezt a követelést azok a civil szervezetek, akik támogatják, hogy Magyarországon ezeket a nem hagyományos szénhidrogének kitermelését, ezt fejezzék be. Hogy pontosan mi a probléma a palagázzal, hogy milyen veszélyeket rejt gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból, erről fogom most kérdezni Galambos Esztert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelősét, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Tisztázok először, hogy mi tartozik a palagázhoz, mert ugye ez a nem hagyományos földgázkitermelés, ez lehet, hogy nagyon sokak számára, főleg így palagázként, ez nem pontosan lehet tudni, hogy mi ez, és talán ezért nem is kap akkora hangsúlyt, pedig hát azért ez a hír, ez már régóta ki kéne, hogy verje a biztosítékot a sajtóban is, meg az embereknél is.
Igen, palagáz alatt értünk mi minden nem hagyományos földgáz, vagy tágabb értelemben nem hagyományos szénhidrogéneket. Azért nevezzük ezeket nem hagyományosnak, mert a hagyományos szénhidrogénekkel, földgázzal ellentétben a föld mélyén nem összefüggő rétegekben helyezkedik el, hanem diffúzan, és a kitermeléséhez is jóval drasztikusabb eszközökre, módszerekre van szükség. Ezt hívják ugye rétegrepesztésnek, először lefúrnak több kilométer mélyre a föld alá, majd vízszintes fúrásokat végeznek, és a kitermeléshez besajtolnak egy vegyi koktélt, amelyhez vizet, nagy mennyiségű vizet, több tonna vegyi anyagot és kitámasztó anyagokat, tehát homokot, agyagot használnak, hogy nagy nyomáson rávegyék ezeket a kőzeteket, hogy kiadják magukból a földgázt.
Ez elég brutálisan hangzik. Tehát ez egy ilyen nagyon brutális beavatkozás. Én az önök honlapján olvastam, hogy a palagázban 80-95%-ban éghajlatromboló, szivárgásra hajlamos metán található. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen teljes környezetszennyezés. Hogyha én ezt jól értelmezem.
Hát az összetételében valóban nagyobb részt metán található, ez még nem is jelentene olyan nagy gondot. A metán valóban szivárgásra hajlamos, hogyan tud elszivárogni, hogyha a technológián keresztül akár a tartályok, amiben a kitermelt anyagokat tárolják, azok tudnak szivárogni. Sokszor egy úgynevezett lefúvató berendezést használnak, ahol csak kiengedik a légkörbe a metánt biztonsági vagy egyéb okokból. Meg persze igen, a kitermelésnél is, és a repesztésnél is tud ez szivárogni a kutaknál.
Ugye önök felsorolják azokat a pontokat, amik miatt be kellene tiltani ezeknek a kitermelését, ahogy számos európai országban egyébként már meg is történt, és ugye itt, hogyha egy kicsikét végigmennénk rajta, mert itt szerepel a vízhasználat, éghajlati kockázat, egészségügyi, társadalmi kockázatok, gazdasági hatás, és nekem még a földrengés volt az, ahol idén megállt egy pillanatra bennem az ütő.
Igen, a nemzetközi szakirodalomban és a vizsgálatok alapján ez egy valós kockázat lehet, amit természetesen meg kell vizsgálni. Ugye ezért mondtuk is, hogy az európai országoknak a tapasztalata és a gyakorlat azért óvatosságra int, tehát hogy a több országban a tiltások, korlátozások vagy a moratóriumnak éppen ez volt az egyik oka, hogy földrengés veszélyes területen akartak palagázt kitermelni, vagy éppen a mezőgazdaságot, a vízkincset féltették. Például Bulgáriában, Szlovéniában, de hogy Nyugat- és Közép-Európában több országban is.
És akkor nézzük, ugye ez a vízhasználat, vízszennyezés, ez a kitermelésre vonatkozik, hogy mondta, hogy rengeteg víz szükséges a kitermelés során?
Igen, a vízhasználat egyrészt a kút fúrásánál használnak jelentős mennyiséget, és a repesztésnél. Ugye a repesztésnél több alkalommal is sor kerülhet arra, hogy megrepeszték a kőzetet. Igen. Tehát szakirodalom akár 10 000 több méter vizet is ír egy kútnál az élettartama során.
Milyen egészségügyi kockázatokkal lehet számítani?
Az egészségügyi kockázat egyrészt ugye a légszennyezés, maga a metán, de benzol, és egyéb illékony szerves vegyületek is kikerülnek a kitermelés és a rétegrepesztés során. És ugye a használt vegyi anyagok, ugye erről még nem beszéltünk. Itt nyilván attól függ, hogy milyen anyagokat használnak. Ezek nagyrészt nem nyilvános információk, de több, ahol ezt... tehát, hogy ezek lehetnek rákkeltők, asztma átokozók, egyéb légúti megbetegedéseket, bőrkiütéseket, idegrendszert károsítók. Ugye itt a nemzetközi szakirodalomra tudunk támaszkodni, amikor ezekre fölhívjuk a figyelmet. És ugye, tehát, hogy a repesztő folyadék egyrészt beszivárgása a talajba, és azon keresztül a rétegvizekbe, vagy pedig a repesztés során. Nyilván függ attól is, hogy milyen mélyen van az a palagáz.
És ugye azt mondják, hogy ennek a gazdasági hatásai is olyanok, amit nem egyértelműen pozitívak, hanem rengeteg negatív hatással is lehet számítani.
Igen, hát alapvetően a palagáz kitermelés az egy elég drága technológia, ugye már az alapján is, hogy milyen mélyre, mélyről kell fölhozni a földgáz. Igen, tehát hogy ami hazai projekt, hazai beruházást láttunk Békés megyében, a kitermelés első két évében elenyésző mennyiségű földgázt termeltek ki. Ugye ebből el is fák jártak. Tehát, hogy ami a hazai gázhálózatba kerül, az 1%, hazai felhasználás 1%-ánál is alacsonyabb. És hát ugye a kockázatok, meg ugye beszéltünk róla, tehát, hogy több a kockázat, mint a haszon. És ugye akik a kockázatok, ugye azok számára jelentkeznek, a környezeti, társadalmi, egészségügyi, akik ott laknak a közelében, ugye az alföldön gazdálkodnak, tehát, hogy ez nekik jelent jelentős veszélyt. És a haszon meg nem az övéki.
Történik egyáltalán valamilyen társadalmi egyeztetés egyébként, amikor elindul a kitermelés? Mert ugye azt látjuk, hogy 2012-ben ugye itt a makójárok, aztán 2024 ez a nyékpuszta, 2025-ben is ugye az Alföld, tehát hogy itt azért érintett elég sok terület, és önök is azt írják, hogy ezek a projektek azért nem túl átgondoltak.
Igen, hát legfrissebben a nyékpusztai Békés megyei kitermelésről tudunk beszélni. Konzultáció nem szokott lenni. Uh-huh. Nincsen, amikor ezek elkezdődnek. Olyan formában történik, hogy amikor van egy környezeti hatásvizsgálat egy projekt esetében, akkor a társadalmi véleményezés keretében lehet a helyieknek is észrevételeket beküldeni. Igen. De ez már akkor, amikor már zajlanak az építkezések. Tehát a projekteket megelőzően ilyenek nincsenek, sajnos. Ugye éppen ezért is mondtuk, hogy ennek az egész kérdésnek igazából egy ilyen országos mérlegelése az, ami nagyon hiányzik, a társadalmi konszenzus, mert hogy az egyes projekteknek a hatásvizsgálatai azok nem elegendők ugye a rendszer szintű kockázatoknak a megelőzéséhez.
Ugye itt nagyon sok szervezet csatlakozott ehhez a petícióhoz. Nem tudom, hogy erre érkezett-e már valami válasz.
Októberben küldtünk levelet az energiaügyi miniszternek. ezzel kapcsolatban eddig választ nem kaptunk. A moratórium kezdeményezésünket folytatjuk, tehát várunk további civil szervezeteket hozzá, a legtávolabb értelemben véve nem kormányzati szervezeteket, országos, regionális, helyi szintről, és mindenféle területről, tehát hogy környezetvédő, de nem csak zöld szervezeteket, hanem egészségügyi, szociális, turisztikai, mindenféle szervezeteket, intézményeket. Másrészt magánszemélyeket is várunk, szakértők, akik szakértőként, gazdálkodóként szívesen hozzájárulnak a kezdeményezésünknek a sikeréhez, ennek a moratóriumnak az eléréséhez.
És hát aki egy kicsit többet szeretne megtudni, az nyugodtan menjen fel a Magyar Természetvédők Szövetségének oldalára, ott egyrészt meg lehet nézni, hogy eddig milyen munkák voltak ezzel kapcsolatban, hiszen 2010 óta foglalkozik a Magyar Természetvédők Szövetsége a palagáz problémájával, illetve most létrejött egy külön ilyen alhonlap, a Stop Palagáz, úgyhogy ott pedig részletesen el lehet olvasni, hogy milyen hatása van a palagáznak életünk különféle területére, illetve milyen veszélyek leselkednek ezzel kapcsolatban ránk, és hát meg lehet nézni azt a petíciót is, amiről most itt beszéltünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Galambos Eszter, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse, és kívánok egyrészt jó egyeztetést, hogy legalább legyen egyeztetés, és figyeljenek oda a civilek hangjára, meg a szakértők hangjára, másrészt pedig további jó munkát.
Köszönjük szépen.
Viszonthallásra.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Scars of your life, leave of us, they keep me thinking.
114, 115, 116.
117 perc.
Akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy a tinédzserek élete nem olyan könnyű, így aztán a családé sem mindig. Meg kell tanulnunk egyrészt együttműködni a viselkedés változáson átmenő gyerekeinkkel, másrészt nekik is meg kell tanulniuk hozzászokni azokhoz a változásokhoz, amik bennük, testükben, lelkükben zajlanak, illetve meg kell tanulniuk ebben a társadalomban is élni. Szóval elég sok gondja van egy tinédzsernek. Pontosan ezzel foglalkozik Jánosi Ferenc, aki ifjúságkutató, és gyakorlatilag az a témája az új podcastunknak, ami vendégpodcastként most már hetente fog megjelenni a pénteki 117 perc magazinban, hogy életképek tinédzserországból. Szóval, hogy milyen életképeket fogunk kapni tinédzserországból, természetesen Jánosi Ferenc lelkész és ifjúságszakértő a vendégem. Szeretettel köszöntelek!
Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, köszöntelek téged is, kedves műsorvezető, és Jánosi Ferenc vagyok, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság és Családépítés Szolgálatának vagyok a misszióvezetője. Végzettségem szerint lelkész vagyok, illetve addiktológiai konzultáns. És ezekben az életképekben egy kicsit tinédzser országban fogunk kalauzolni, ahol én, mint egy idegenvezető próbálom segíteni az utazást, és a tinédzserek világának a megértését. Fogunk beszélni az önismereti kérdésekről, énkép problémákról, fogunk beszélni a kapcsolatainkról, önmagunkkal, egymással, szülőkkel való kapcsolatokról, szó esik majd a tanulásról, hogyan találom meg a saját hangomat, és korunk egyre több iskolájába találkozok vele, hogy több mint 25 éve így járom az országot, az iskolákat, az iskolai bántalmazás témakörje is elő fog jönni ebben a podcast sorozatban. Lesz olyan, amikor egyedül leszek a stúdióban, lesz olyan, amikor lányom, aki 19 éves, és most óvópedagógus hallgató, ő, mint kortárs segítő, szokott segíteni az iskolákban, őt is lehet majd hallani, mint ennek a tinédzser országnak a lakója, de sokszor azt mondja, hogy ő már kiköltözött onnan, ő már felnőtt. Ma a szakirodalom sem határozza meg pontosan, hogy hol van. Úgy érezzük, mintha kicsit kitolódna a korábbi tinédzser kor, akár a 20-as évek elejére is. Ebben benne vannak egzisztenciális dolgok is, meg benne vannak a biológiai tényezők is, hogy a tinédzsereknek a front lebenye is olyan 23-24 éves kor, mire ott benő a fejelágya, ahogy szokták mondani, hogy nem nősz be még a fejelágya, hogy ennek van egy ilyen is, hogy szinte egy tinédzser ilyen újrahuzalozáson esik át, tehát hogy önmagát sem érti, de a környezete sem érti, és egyik pillanatból a happy-ből a depi-be tud jutni, egyik pillanatban örül, a másikban sír, és erre még bejönnek a különböző online eszközök, és a közösségi média hatása, hogy próbálok ott is mindenhol megfelelni, és egyre nagyobb távolság van a digitális énem, meg a valós énem, meg az elképzelt énem között, úgyhogy ezek a témák így elő fognak jönni így ezben a podcast sorozatban, és köszönöm előre is a civil rádiónak, hogy érdeklődik ez az adás iránt, és azt kívánom, hogy a minél több rádióhallgatónak legyen segítség. Majd fogok mondani honlapcímet is, meg e-mail címet is, ahol várjuk akár a kérdéseiket, és azt szeretnénk, hogy ez egy interaktív felület legyen, hogy azokban a kérdésekben nem a tutit akarom mondani, hanem inkább ilyen együtt gondolkodásra hívom a kedves rádióhallgatót. És mivel lelkész is vagyok, ezért minden adásban egy kicsit próbálom nem csak a pszichológia vagy a pedagógiai oldalról megközelíteni a kérdést, hanem előjön a teológia is, előjön a pásztorálpszichológiai szemléletmódom, és előjön a Szentírásnak az üzenete is, hogy már a az ókorban lévő tinédzserek felé javasoltak a bibliai írói is, vagy Isten hogyan gondolkodik erről a témáról, ezek is elő fognak jönni ezekbe az adásokban.
Mondtad, hogy 25 éve járod az iskolákat, és foglalkozol a témával. Mennyit változtak a tinédzserek, illetve mennyit változott a tinédzserek helyzete ez alatt az idő alatt?
Csak belegondolunk, hogy a 25 évben pont bejön egy évezred forduló, ott bejön egy 2010-ben született új generáció, amelyet már alfának hívunk, és előtte, tehát ez a Z-generációval találkozunk most az egyetemeken, illetve a kezdő munkavállalóként, és előtte az X-esek, Y-osok világa, hát nagyon sokat változott, tehát az én időmben, amikor én voltam tinédzser, akkor kezdtünk arról beszélni, hogy mi az, hogyha majd esetleg bejön egy olyan rendszer, hogy egy e-mailt tudunk küldeni. Nekem még a Commodore 64-es számítógépemen volt, hogy 15-20 percet töltött be a játék. Ha fél perc alatt nem tölt be a játék, akkor a gyerekek már idegesek, vagy esetleg belehajítják a kontrollert a tévébe. Úgyhogy sokat változott a világunk is, akkor a Covid időszakában egy teljesen bezárkózott, és a szociális kapcsolatait nem tudták, hogy megélni a gyerekek, ez nagyon látszik, és ez nagyon érezhető a mostani közösségeken, hogy sok osztály közösség, pont amikor össze kellett volna rázódni, akkor nem tudott, és most úgy ballagnak, hogy alig ismerik egymást. Illetve azért társadalmilag globálisan olyan helyzetekkel találkoztunk, amire sem a szüleink generációja, sem a mi szülői generációnk nem volt felkészülve, és még kevésbé pedig a gyermekeink nincsenek felkészülve, és akkor még nem is beszéltem a mesterséges intelligencia világáról, hogy ma már nagyon nehéz azt megállapítani, valami valódi, tényleges, reális megtörtént, vagy csak épp létrehozott.
Akkor neked is ez alatt a 25 év alatt elég sokat kellett fejlődnöd és változnod ahhoz, hogy újra és újra meg tudj felelni a kamaszok, illetve a kor kihívásaira.
Én azt látom, hogy vannak alap problémák, amivel ma a kamaszok találkoznak, és találkoztak vele a régebbiek is, de sok olyan problémával találkozom, akár még a szerfogyasztás kapcsán is, szerhasználatban, hogy egyre fiatalabb az az életkor, amiben, tehát hogy azok a problémák, ami korábban egy 9. osztályban, vagy amikor a kollégiumba kerültek, akkor jelentkezett problémaként, mondjuk az alkoholfogyasztás, az most lement a 7. osztályosok körébe, hogy már masszívan hétvégente fogyasztanak nagyobb mennyiségű alkoholt, vagy korábban még Zahár doktor is sokszor mondta, hogy ha valaki füvet használt, vagy extázit, vagy speedet, vagy bármiféle heroin származékot, akkor lehetett tudni, hogy ennek a drognak, elmondta mi, és lehetett tudni, hogy mi a hatása, meg a következménye. Ma ezeknek a pancsolt drogoknak azt se tudjuk, hogy mi van benne, csak amikor a rendőrség megállapítja, hogy ebben patkányméreg volt, vagy ebben netalántán kakaóport találtak, vagy egyéb, akkor sokszor derül ki, hogy még maga a forgalmazó sem tudja sokszor, hogy mit ad, és azt szoktam mondani a gyerkőcöknek, hogy nincs ráírva, hogy kermi által bevizsgált, egészségre káros anyagokat nem tartalmaz, de nem is kell elmenni a kábítószerek világáig, hanem tehát itt az energiaitalokban is találkozunk olyannal, hogy nincs olyan energia felvételre szükség, tehát nem megy ki kapálni, meg dolgozni, meg egyéb, és megiszt az energiaitalt, vagy a chipseket, csokoládékat,